Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked, hogy itt lehetünk a nagy hét küszöbén, sőt már itt vagyunk benne a nagy hétben. És köszönjük néked, hogy összehívsz bennünket, hogy megemlékezzünk a te csodálatos akaratodról, melyel eldöntötted, hogy elküldött közénk szent fiadat, az Úr Jézust, hogy engesztelő áldozat legyen a mi bűneinkért a Golgota keresztjén, azért, hogy véreért, áldozatáért nekünk megbocsáss és visszafogadjál a te társaságodba, közösségedbe, és megáldj bennünket minden javaddal, minden kincseddel, önmagaddal, minden érdemünk, bűnünk, nyomorúságunk ellenére. Köszönjük néked, hogy újra és újra minden évben visszatérhetünk hozzád, és magasztalhatunk a te drága üdv akaratodért. És köszönjük néked, hogy most is magunkba szállásra indítasz bennünket lelked által, önvizsgálatra, hogy úgy érkezzünk meg az ünnepbe, mint kegyelemre szoruló bűnösök, de nem csak mint kegyelemre szoruló bűnösök, hanem mint akik élnek a kegyelemmel, mint akiknek kell a kegyelem, mint akik örvendeznek a kegyelemnek, mint akik magasztalják a kegyelemért a kegyelem urát. Kérünk téged arra, hogy te vezess bennünket ennek a hétnek az előttünk álló estéin, és munkálkodj szívünkbe, lelkünkbe, hogy megújulhassunk a te drága szeretetedbe, kegyelmedbe vetett hitünkben. Kérünk, hogy mai esténket is áld meg minnyájunk számára, szólj hozzánk drága ígédből, lelked által. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a 32. Zsoltárból olvassuk. A 32. Zsoltárból így szól hozzánk Isten igéje az első 7 versben. Dávid tanítása. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincs. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Kedves testvéreim, ennek a 32. Zsoltárnak az a felirata, hogy Dávid tanítása, Dávid tanító költeménye. Nyilván tudjuk, hogy ez a Dávid Izrael királya volt, akiről a Biblia nem fest egy idealizált képet, hanem a valóságnak megfelelően mutatja be őt, és sejtjük, hogy azok mögött, amik a Zsoltárban megfogalmazódnak, személyes tapasztalata állott. Dávid tanítása. Ugye elgondolkoztam azon, hogy ez tényleg csupán csak Dávid tanítása? És jó azt mondani, hogy nem. Ez nem csupán csak Dávid tanítása. Azt olvassuk, hogy a második Sámuel második könyvében, a 23. részben, a harmadik versben így szól Dávid: az Úrnak lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. És ott is következik egy zsoltár. De ez Dávidnak mindig zsoltárára igaz. Azért vannak benne a Bibliában előttünk, mert ezek nem csupán az ő tanításai, hanem az Úr lelkének, Istennek magának a tanításai mi hozzánk. És ezért jó, odafigyelünk rá. Kérdezzük is, hogy mit akar az Úr lelke Dávid szája által tanítani nekünk ezen a bűnbánati héten, e Zsoltár által, először is a bűnről. A bűnről. Dávid, ha figyelmesen olvassuk ezt a Zsoltárt, több szóval, több kifejezéssel jelöli meg a bűnt. Most nem akarok ebbe belemenni, négy héber kifejezést használ, máshogy is fordítja Károli a négy héber kifejezést. Ezek a kifejezések, amiket használ a bűnnek, különböző képekkel való leírásai tulajdonképpen. Például a kokáér az egyik kifejezés, amit használ, az azt jelenti, hogy eltéveszteni az utat. Amikor kellene az Isten útján menni, de az ember tévútra megy. Eltéveszti a helyes ösvényt. Ez a bűn tulajdonképpen, a bűnnek egy képpel való bemutatása. De itt én most nem is annyira a szóban forgó fogalmakról szeretnék beszélni, hanem szeretnék ezeknek a fogalmaknak a kapcsán a bűnről úgy beszélni, ahogy Dávid gondolkozhatott a bűnről. Elárulják ezek a szavai is, de más zsoltárokba való megfogalmazása is föltárják, hogy ő hogy gondolkozott a bűnről, illetve Isten hogyan gondolkozik tulajdonképpen a bűnről. Az első ilyen dolog, amit szeretnék most így a szívetekre helyezni, hogy Dávid tudatában volt azzal annak, hogy Isten szövetséget kötött a népével. És a szövetségben eléjük adta a törvényét, aminek a teljes betartását követelte meg a népétől. Ő maga is tett ígéreteket, hogy én is be fogom tartani ezeket, vállalt magára kötelezettségeket, de a népre pedig azt a kötelezettséget rótta, hogy ti pedig ezt tartsátok be. És a nép anno esküdtett arra, mégpedig átok terhe alatt, hogy betartják az Istennek a törvényét. Ez a Dávid király tudatában volt annak, hogy aki Isten parancsolatait, amiket a kőtáblákra írt, meg a szívek hústábláira is beírt, aki ezeket az isteni törvényeket megszegi, vagy úgy, hogy aktívan más csinál, vagy úgy, hogy nem csinálja, amit Isten akart, az ilyen ember átkot von magára, Isten átkát vonja magára, Isten haragját vonja magára, elveszíti az Istennek a jótetszését, Istennek az áldásait, mert tudnélik megszegte a szövetséget. Megszegvén a szövetség törvényét, a rá rót és általa bevállalt kötelezettségeket, megszegve, megszegte a szövetséget. Tehát a bűn, amiről Dávid itten beszél ebbe a zsoltárba, az az ő szemében egy olyan valóság, ami szövetségszegés. Na most nézzük a következő mozzanatot. Nem csak erről van szó, hogy szövetségszegés a bűn Dávid szemében és szívében, hanem arról is, hogy aki megszegi a szövetség törvényét, az az ember, a királynak a gondolkodás módja erre utal, az az ember tulajdonképpen magát a szövetségkötő Istent veti meg, aki azt a törvényt eléje adta, és aki szövetséget kötött vele. Tehát a szövetségi törvényt, amikor megszegi egy zsidó ember, jelesül Dávid király, akkor nem csak az Isten szövetségét szegi meg, hanem rátámad egyenesen és nyíltan és közvetlenül a szövetséget kötő Istenre. A bűn Isten elleni támadás, nyílt lázadás a királynak a gondolkodásában. Ez a konkrét esetben mondjuk azt jelenteni, hogy Dávid parázna volt, házasságot tört, ezzel egyfelől megszegte az Isten szövetségét, ezzel a bűnnel, másfelől rátámadt azt a törvényt eléje adó Istenre is. Na most a magunk életére is lehet mindezeket alkalmazni, mert Isten elénk is odaadta az ő törvényét, a 10 parancsolat kőtáblán, sőt, még az Úr Jézus Krisztusban is, sőt, még be is írta a szívünknek a hústábláira is, és mi ezt az isteni törvényt, ezt nagyon sokszor ugye megszegjük, sajnos. Megszegjük. És ilyenkor, amikor megszegjük, akkor gondolnunk kell arra, hogy ez azért nem semmi, mert egyfelől Istennek, aki minket is, hogy így mondjam, elpecsételt magának, velünk is szövetséget kötött a keresztség által, mi ilyenkor megszegjük Istennek a velünk kötött szövetségét. Nem azt csináljuk, amit ő kíván tőlünk, hanem más csinálunk, amit ő nem akar. De nem csak a szövetséget szegjük, meg Dávidhoz hasonlóan, hanem rátámadunk arra az Istenre, aki elénk adta ezt a tennivalót, vagy azt a tennivalót, amit kíván tőlünk. Mi is rátámadunk Istenre. Itt kezd a bűnnek valamiféle súlya lenni. Persze a mai világban, ahol nem tudnak Istenről, vagy nem akarnak tudni Istenről, tagadják Istent, ezért tagadják a törvényét is, ezért nem nagyon tudnak így gondolkozni a bűnről, mint ami szövetségszegés, vagy Istenre való rátámadás. De az, hogy a világ hogy gondolkozik, az minket ne zavarjon, nekünk úgy kell gondolkozni, hogy nekünk az Úr mutatja és tanítja. A harmadik ilyen mozzanat, amire szeretnék a bűnnel kapcsolatban rávilágítani, hogy Dávid világosan tudja azt, hogy a bűn az egy olyan valóság, ami Istent és az embert elválasztja egymástól. Mint egy falként emelkedik oda az Isten és az ember közé, és felszámolja azt a viszonyt, amiben az ember boldog lehetne. Ezért mondja itt a Zsoltár elején, boldog ember az, akinek az Úr már nem tulajdonít bűnt, de akinek még az Úr bűnt tulajdonít, az nem lehet boldog. Azért, mert nincs kapcsolata Istennel. Megzavarodott, összekuszálódott, összeomlott, mondhatné majdnem, hogy megszűnt a kapcsolat, a békességes viszony Isten és a bűnös között, a bűn miatt. Szoktuk így a gyerekórákon, ugye a Bujufa könyvre hivatkozva, úgy illusztrálni a bűnt, mint ami egy nagy fal. Ott a történetben, a gyerek történetben a dzsungel lakói egy napon arra ébrednek, hogy a dzsungelben egy nagy fal képződött, és elválasztja egymástól a dzsungel két felét, és az egyik felében vannak az állatok, és a másik felében van minden jó, amire szükségük volna. És a dzsungel legjobb javaitól vannak elszigetelve. És akkor az a dzsungel doktor, aki elmondja ezt a történetet, pontosan ezt akar érzékeltetni, hogy a bűn az egy olyan fal, ami elválasztja az embert Isten teremtményét Istentől. És így elválasztja a legfőbb jótól, a boldogságának a forrásától. A mai emberek, megint ha szabad így kinéznünk a világba, ugye nem gondolnak erre. Mert nem gondolják, hogy Isten van, hogy ő a legfőbb forrása minden jónak. És úgy gondolják, hogy a boldogságot a falnak ezen az oldalán meg lehet találni. Isten nélkül is. Nem kell hozzá Isten a boldogsághoz. Kell hozzá egy lottó, ötös, vagy mit tudom én, mi kell hozzá, és akkor mindjárt boldogok leszünk. De ez nem így van, egyébként ma sem így van, hiába lesz lottó ötöse, meg hiába történnek meg az álmai, meg a vágyai, hiába elégül neki, ettől az ember nem lesz boldog. Legfeljebb egy picit örülni fog, de az a kis öröm is hamar el fog illanni. Mert az igazi boldogság az nem ezekben a földi dolgokban van, hanem az élő Istenben van, akitől meg a bűn elválaszt. Minket is elválaszt. Én se vagyok boldog, s egyikünk se boldog, amikor bűnt teszünk, és a bűn oda emelkedik, mint egy fal, Isten és mi közénk. Mert minket is elválaszt az Úrtól. Ez az igazság. Lehetetlenné teszi az Úr és a mi közösségünket. Nem véletlen, hogy például a zsidóknál, ugye a papoknak újra és újra meg kellett szentelni magukat. Mert még az ő szolgálatuk végzését is ellehetetlenítette a bűn. Pedig ők úgymond Isten szolgái voltak, akik ott álltak Isten és a nép között, mint egy ilyen közvetítő szerepbe. De nem lehettek közvetítők, hogyha ők bűnben élnek, és kellett nekik önmagukért engesztelő áldozatot bemutatni. Istentől őket is, még őket is elválasztja a bűn. Mennyivel inkább engem, vagy bennünket. Hadd lépjek egy kicsit tovább megint, hogy lássuk, hogy Dávid hogyan gondol arra a bűnre, aminek itt a megvallásáról, meg a megbocsátásáról beszél a későbbiekbe. Azt is gondolta a király, hogy a bűn pusztító hatással van arra a közösségre, amiben él. Az egyes ember az izraeli gondolkodás szerint, a zsidó gondolkodás szerint, ami egy Istentől való gondolkodás volt, a többi zsidó emberrel egy szövetségi rendben él. Ők egy népet alkotnak, mondanánk, ugye egy vérből valók vagyunk, mi összetartozunk egymással. És ez olyan dolog volt, hogy ha ott valamelyik ember vétkezik, akkor az a többieket is érintette. Tudnék, nem csak önmagát helyezte, hogy így mondjam, Isten haragja alá, hanem a közösség többi tagjait is. És erről nem csak egy ember gondolkodott így, hanem a közösség is így gondolt, és ezért a közösség az nagyon, hogy mondjam, elemi érdekének tartotta, hogy ha valaki bűnt csinál, és az megrontja nem csak az ő és Isten kapcsolatát, hanem az egész nép és Isten kapcsolatát, és ezt a dolgot nem csak neki kell, hanem a népnek is rendbe kell tenni. És vannak ilyen parancsok, testvérek, az Ószövetségben innen értjük meg, hogy azt mondja Isten, hogy ki kell vágni az ilyen embert a nép közül, ha nem hajlandó megtérni. Mert megrontja nem csak ő neki és Istennek a kapcsolatát, hanem az egész népre vonja, idézi a bűnével az Isten haragját. Ez a mai ember számára, testvérek, a mi számunkra is talán egy ilyen idegen gondolat, ugye el kell rajta gondolkozni. De azért meg kell ragadnunk ezt, hogy a bűn egyféle pusztító hatással van arra a közösségre is, amiben mi élünk. Ez legyen a családunk, legyen a gyülekezetünk, legyen egy nagyobb munkahelyi közösség, vagy akár az ország népe. Nagyon-nagyon le tudjuk redukálni a bűnt, nek a következményét az egyénre és Isten kapcsolatára. És kikapcsoljuk mögüle ezt a közösségi hátteret. Pedig nagyon jól tudjuk egyébként a tapasztalatból is, hogy ha mondjuk egy férfi megcsalja a feleségét, akkor abból mekkora kalamajka támad a családjába. Vagy ha mit tudom én, mi történik, egy gyülekezet lelkésze gazemberkedik, akkor aztán az egész gyülekezet megissza annak a levét. Tehát látjuk mi ezt, mert ez így van. Dávid is így látta. És ez még súlyosabbá tette számára annak a bűnnek, vagy annak a vétkeknek, vagy hamiságoknak a valóságát, amiről ő beszél. És a mi szemünkbe is, hogyha megfontoljuk azt, hogy a bűnnek van ilyen közösségi hatása, negatív, romboló hatása, akkor az a mi bűneinknek is egy kicsit súlyt, nagyobb súlyt ad. És nem megóv minket attól, hogy így félváról vegyük a bűneinket, a saját bűneinket is. De megint lépek egy kicsit tovább. A Dávid királynál a bűn az egy olyan valami, ami magába hordozza a büntetését. Az egész zsidó gondolkodásban, az ószövetségi zsidó gondolkozásban ezt kifejezi az, hogy egyes szavak, a bűnre vonatkozó két szó van különösképpen is, a hattá és az ávón szavak, amiknek a jelentése kettős. Jelentik egyszer, egy bizonyos összefüggésben jelenthetik a bűnt, és ugyanaz a szó más összefüggésben a büntetést jelenti. Vagyis mutatja a szónak ez az ambivalens, így mondjuk, hogy ez a kettős jelentés árnyalata, hogy azok a bűn és a büntetés az egybe tartozik, elválaszthatatlan egymástól. És ezt, testvérek, ez megint egy döbbenetes dolog. Tehát Dávid, amikor elköveti mondjuk azt, hogy megöleti Uriást az ő hadvezérével, akkor nem csak Uriás ellen vétkezik, hanem az előbb mondtam, hogy az egész nép ellen vétkezik tulajdonképpen, de az a bűn már magába hordja a büntetését is, amit elkövetett. Magába hordja a büntetését is. És a büntetés az nem is csak feltétlenül azt az elkövetőt érintette, hanem az előbb elmondottak értelmében érinthette akár a közösségét is. Emlékezzetek vissza például az Ákánra, hogy ő elkövet, a Józsuénak a könyvében olvasjuk, amikor Jerikót ugye elfoglalták, és ő elvett az Istennek szentelt dolgokból, és eldugta a sátrába. És akkor a következő csatába az egész nép vereséget szenvedett, egy csomó ember meghalt. És akkor az Úr megmondja, hogy ennek az az ok, hogy valaki megszegte a keremnek a törvényét. És akkor előkerítik Ákánt, ugye, és kikerül, hogy az ő bűne miatt nem csak őneki lesz baja, hanem a családjának is. Annak is bűnhődnie kell, ez a bűnnek ez a közösségi vonatkozása. De bűnhődniük kell, mindenkinek meg kell halni. A bűnbe benne van a büntetés. Ez egy olyan életszemléletet eredményezett a zsidó embereknél, a bibliai gondolkodású zsidó embereknél, amit úgy nevezünk, hogy szintetikus életszemlélet, ami a mai életszemlélettől egy kicsit eltér, mert manapság a bűnt, elválasztják az emberek a büntetéstől. Figyeljétek meg! Nem így gondolkozunk, hogy a bűn magába hordja a büntetését. Előfordul, hogy néha egy bűnös elnyeri a büntetését, de nem látjuk, hogy ez egy olyan kapcsolat, amit Isten hozott létre, és amit nem lehet, egyszerűen nem lehet fölmondani. Egyedül Isten tudja, tud ennek a törvénynek, hogy így mondjam, gátat szabni. Ő tudja megakadályozni, hogy egy bűn következménye mindenképpen bekövetkezzen. Ő meg tudja akadályozni, de senki nem tudja megakadályozni. Még azt se tudjuk megakadályozni, hogy esetleg generációk után isszák meg valami bűnünknek a levét, úgy, hogy a zsidók mondják, hogy az atyák ettek egrest, és a fiak fogavásott meg bele. Mert a bűn mindenképpen, ha az ember életében, ha a közösség, a család, ha a következő generáció életében, de el kell, hogy nyerje a büntetését. Ez testvérek, egy olyan... Ez egy determinált dolog. Azt mondja, a zsidók úgy tartották ezt, és Dávid király is, hogy ez kikerülhetetlen dolog. Kikerülhetetlen dolog, azt mondja az 1 Királyok 8.32-ben Salamon, fején tejjék, amit keresett az istentelen. Őt érje utol, amit keresett. És mondja másod, hogy az útjait, az Isten mondja, hogy útjait a fejéhez verem az istentelennek. Mert a bűnbe benne van az ítélet, és nem lehet kikerülni, ha csak nem az Úr közbelép irgalmával. És a büntetést másolhatja végre. A bűnnek a következményét másolhatja végre. Jelesül mondjuk egy engesztelő áldozaton, vagy jelesül Krisztuson. A bűnnek, testvérek, következő érdekes és fontos vonása a Bibliába. Dávid király is így gondolta ezt, hogy semmit nem változtat rajta, az, hogy egy ember jó akarattal vagy rossz akarattal követte el. Vannak olyan esetek a Bibliában, amikor egy ember bűnt csinál szándékosan. De vannak olyan bűn esetek a Bibliában, amikor nem szándékosan követik el a bűnt, de ettől függetlenül bűn a bűn. Figyeljétek meg, hogy manapság az emberek azt gondolják, hogy fölmentést ad a bűnre az, hogy én nem akartam bűnt tenni, én jót akartam. És akkor... Jó, na jó, akkor mehetsz. Akkor nem bűn a bűn. Ha jót akartál, szegény jót akart. Sajnálkozunk ugye rajta. Hát csak rosszul sült el, de hát... Akkor a bűn, mintha úgy elmaszatoltuk volna, úgy eltüntettük volna ezzel, hogy ő jót akart. Na most a Bibliában ez nem így van. A Bibliában, testvérek, aki elkövet egy bűnt, ha akarta, ha nem akarta, ha akarta, akkor annál inkább, de ha nem akarta, akkor is bűn. Figyeljétek meg ezt a dolgot, hogy például Ábrahám ugye feleségét elveszi Abimélek. És akkor, de Abimélek nem tudta, hogy az Ábrahámnak a felesége, mert becsapták őt. Ő nem tudta, hogy bűnt követel, amikor megtört egy házasságot tulajdonképpen. De Isten tudta, és éjszaka megkereste Abiméleket, és közölte vele, hogy te, Abimélek, te elvetted, meghalsz, így mondja pontosan, íme meghalsz az asszonyért, akit elvettél, holott férnél van. Isten nem mondta, de hát Abimélek szegény nem tudta. Abiméleket becsapták. Isten nem érdekli. A bűn objektív valóság, attól függetlenül, hogy tudta vagy nem tudta az ember, aki elkövette. És ezért annak a büntetése már ott van benne, és érinti az egész környezetét. Figyeljétek meg például Dávidot. Dávid is követett el egy ilyen bűnt, amit nem akart elkövetni, de mégis bűn volt, amikor népszámlálást tartott. Nem gondolta, hogy ez bűn lesz, mégis bűn volt az, amit elkövetett, és Isten számon kérte őt ezért, mégpedig súlyosan számon kérte. És Dávid akkor azt mondja, hogy én felette esztelenül cselekedtem. Esztelenül cselekedtem. Ezt a cselekedetet, amikor a zsidó emberek azt mondják, hogy bolondul cselekedtem, esztelenül cselekedtem, akkor ezt arra mondják, amikor nem szándékosan, hanem nem szándékosan követtek el bűnt. Erre mondják, milyen esztelen voltam. Bolond voltam, de a bűn az bűn. Dávidnak is felelni kell érte. Jonatán az apjának, ugye Saul harcol egyszer a filiszteusok ellen, és olvassuk az igébe, hogy azt mondja, hogy senki ne egyen estig, amíg le nem győzzük őket. És átok legyen azon, aki estig eszik, meghaljon. És akkor Jonatán nem hallotta ezt a dolgot, és beértek ott valami erdőségbe, és ott volt méz, és evett mézet a botjával. És akkor ez nem tudta, és akkor nem került az átok alá, de nem tudta, de átok alá került. Ő is átok alá került. Ez különös, testvérek, tényleg a mai világban, hogy az ember minden úton, módon próbálja magát fölmenteni a különböző nyomorúságok, vétkek, bűnök alól. Ezt is kitaláltuk, hogy hát, ha jót akart, akkor az nem bűn. És akkor ezzel felmentést adunk az XY-nak, meg leginkább önmagunknak is. Ha nem, én jót akartam, hát rossz lett belőle, de jót akartam. És akkor az már nem bűn, de bűn. Dávid is így gondolkozik a bűnről, bár ő itt mondjuk a konkrét esetben Bécsabéval kapcsolatban hát egyáltalán nem tudatlanul, vagy öntudatlanul, vagy a szándéktalanul vétkezett. Mert az a paráznaság, az a gyilkosság, az a hazugságok, amiket ő ottan teljesített, azok egyáltalán nem úgy véletlenül születtek, hanem nagyon is akarva. De Dávid is tudott erről a bűnnek erről a vonásáról, hogy nem menti föl azt, hogy az ember tudatlanul végzi. Aztán hadd menjék még tovább, testvérek, ha szabad, mert mindezek a dolgok úgy előttem is, úgy, minél többet gondolkoztam róla, annál súlyosabb valóságát tettek, akár egy bűnt is a szemembe. A bűn, testvérek, egy következő mozzanat, még ha ezt megvárjátok, akkor az úgy tűnik Dávid előtt is, hogy nem egy általános dolog, hanem mindig egy konkrétum. Mindig konkrét dolog. Van valami neve. Vannak persze ilyen összefoglaló nevek a Bibliában a bűnre, mint amiket itt is olvasunk 32. Zsoltárban, hogy céltévesztés, vagy lázadás. Vannak ilyen, vagy hamisság. Boldog, akinek lelkében hamisság nincsen, az egy általános kifejezés. De testvérek, vannak a bűnnek konkrét nevei is a Bibliában. És ugye ez a Új Szövetségben sokszor olvasunk ilyen bűnlistákat tulajdonképpen, erénylistákat is, de bűnlistákat is, amik a bűnöknek a konkrét nevét mutatják. És ezek, testvérek, tehát a bűnök azok nem ilyen virtuális dolgok, hogy így mondjam, hogy mint a pára lenne, hogy egyszer létrejön, aztán utána nem. Az nagyon is konkrét dolog, és amit ehhez hozzá kell tegyünk, hogy ezeket a konkrét dolgokat, testvérek, az ember viszi magával. Ezeknek a konkrét bűnöknek, amiknek neve van, ezeket visszük magunkkal. Még ha kiskorunkba követtük el, még egészen kiskorunkba, egészen öregkorunkig, ezeket, testvérek, visszük magunkkal a lelkünkbe, mert ezek a mieink. Mint a zarándok útjába írja ezt ugye Bunyan, hogy a zarándok nevű ember az egy nagy batyúval a hátán mászkál ugye a kárhozatnak a városába, romlás városába, és akkor ez a nagy batyú a hátán, ez mindig csak dagad, és mindig dúzzad, és mi van benne? A bűnei. És ezektől csak a kereszt alatt szabadul meg a keskeny út kezdetén, amikor megtér. De így vagyunk, testvérek, mi is, hogy egy nagyon érzékletes kép ez, hogy valahányszor bűnt követünk el, annak mindig nagyon konkrét neve van, és azokat ott visszük magunkkal. És hurcoljuk magunkkal. Mégpedig hol hurcoljuk? A lelkünkbe, testvérek. Azt mondja Dávid, hogy boldog ember, akinek a lelkében csalárdság nincs, mi is a lelkünkbe hordozzuk. Nem kívül hordozzuk, hanem belül hordozzuk ezeket a dolgokat. És ha kérdezzük, miért hordozzuk ezeket a dolgokat, azért, amit itt mond Dávid is, meg a Bibliában másod is, boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, de boldogtalan, akinek bűnt tulajdonít. Isten a bűneinket nekünk tulajdonítja. Azt jelenti az a héber szó, amit használ a Biblia, hogy összeszőni. Isten összeszövi velünk a bűneinket. Nem mi szőjük össze magunkkal, mert mi nem akarnánk a bűneinkkel összeszőni magunkat. Mi csak elkövetni tudjuk a bűnt. Utána meg úgy néznénk rá, hogy tényleg, mint a pára elillant, vagy mint a köd szépen elmúlt. Vagy már gyerekkorunkban volt, már nem is emlékszünk rá, hát az már nincs is. De van. Mert Isten a bűneinket összeszőtte velünk, és ott hurcoljuk a konkrét bűneinket a batyunkba, a hátunkon. Hát ez nem csoda, hogy az ember nyög ez alatt, a teher alatt, testvérek, és majd látni fogjuk, most már nem fogok belemenni, hogy milyen következményei vannak annak, hogy a saját lelkünkbe cibáljuk magunkkal a sírunk, a bölcsőnktől a koporsóig tulajdonképpen, a különböző, nagyon is konkrét vétkeinket, amiket lehet, mi már elfelejtettünk, de Isten nem felejtette el, és amikor odaállunk majd elé, akkor ő pontosan fogja tudni, hogy kik vagyunk mi, meg honnan jöttünk, meg mi van velünk, és mi is fogjuk tudni. A bűnre Dávid is így nézett, és ezért akart tőle minden áron szabadulni. És aki szerintem így néz a bűnre, ahogy Dávid néz, testvérek, az kezdi érezni, hogy na, ez valami olyan rohadt dolog, hogy ettől minél előbb meg kell szabadulnom. Ez borzalom. Annál is inkább, testvérek, mert talán még egy vagy két vonása van a bűnnek, amit itt találtam a Bibliába, annál is inkább, mert Isten a bűnösre haragszik. Dávid ezt pontosan tudta, Isten gyűlöli a bűnt is, de a bűnöst is. Mindig szokták ezt így elválasztani, lehet, hogy beszéltem is már erről nektek, hogy szokták így, hogy Isten a bűnös szereti, de a bűnre haragszik, de a bűnös szereti. Csak csínyán kell ezzel bánni, testvérek, mert pontosan azt látjuk, hogy Isten a bűnre is haragszik, de a bűnösre is. Nagyon is haragszik a bűnösre Isten. Isten szent Isten. És megbünteti, nem csak a bűnt bünteti meg, amikor Ádámot és Évát kizárja az Édenből, hanem őket bünteti meg, akik a bűnt elkövették. Amikor Mózes bűnt követel, még őt is megbünteti Isten. Amikor Kóré lázadása van, a Kóré, Dátán és Abirám, az egész családjuk, minden vagyonuk, minden elsüllyed, nem csak a bűnük süllyed, hanem ők süllyednek el. Amikor Isten özönvizet bocsát a földre, akkor minden elpusztul, nem csak az emberek bűne. Isten testvérek a bűnre és a bűnösre is haragszik. És azért haragszik, mert ő benne nincsen semmi bűn. Abszolút tiszta, abszolút szent, abszolút makulátlan. És végtelenül zavarja Istent a bűnnek a valósága ebben a világban. És még akik eléje járulnak, testvérek, hát azoknak is ilyen döbbenetes számomra, hogy milyen megtisztulási szertartásokon kell átmenni. Ha olvassátok, vagy olvassuk a Mózes könyveit, csak kiemeljük a nagy engesztelési napot, a nagy, a Jóm Kippurt, amikor bemutatták a nagy engesztelő áldozatot Istennek. Ugye Áron mutatja be, a főpap mutatja be. Mielőtt bemutatja, négyszer kell önmagáért áldozatot bemutatnia. Önmagáért, hogy bemutathassa egyáltalán az áldozatot. A népért való engesztelő áldozat, hogy Isten bocsásson meg a népnek az állat véréért, illetve az abban rejlő életért. Négyszer. Akkor utána háromszor kell neki áldozatot bemutatni a népért, hogy Isten megengesztelődjön. Akkor még egyszer áldozatot kell bemutatnia a nagy engesztelő napon az oltárért, meg a szent helyért, ahol bemutatják az áldozatot. Hát ez fölfoghatatlan a számunkra, testvérek, hogy az Isten milyen szent. Őt nem lehet csak úgy Isten elé ugrabugrálni, hogy itt jövünk, aztán majd ő. Nem. Isten haragszik arra a bűnre, és megsemmisíti azt, aki olyan dolgokat csinál, ami az ő szemébe nem elfogadható, elfogadhatatlan. És így volt kitéve, Dávid is tulajdonképpen nagyon jól tudta, hogy az Isten azokért a bűnökért, amiket elkövettem, haragszik rám. És meg fog engem büntetni, és teljesen igazságos és jogos ez a dolog, mert ő a Szent Isten. És nincs más megoldás a számomra, ha ettől meg akarok szabadulni, csak az, hogy oda broskadok az Úr elé, és azt mondom a lelkembe, hogy bocsásson meg. Mert nincs más megoldás, nincs más lehetőség. Csodálatos egyébként, hogy ez a haragvó Isten az engesztelő áldozatot adta a zsidóknak is, és az csak egy árnyéka volt Krisztusnak, hogy ő érte meg tud engesztelődni. Kiengesztelődik, és megbocsát a bűnösnek, és elengedi a bűnt. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátod a bűnt, és elengeded örökséged maradékának a vétkét, de ennek az ára mindig a zsidók történelmében is, meg a kereszténységben is egyetlen. Az áldozat. Az áldozat. A vér az oltárra adtam neked, mert a vér a benne levő élet által engesztelést, bocsánatot szerez. És ez a vér, amit az oltárra adtam, ez a Krisztus vérének, a Krisztus áldozatának az árnyéka. Ő érte bocsátok meg. Egyedül a fiamért, akit én adok, hogy én megengesztelődjek irántatok. Egyébként, ha erre gondolunk, akkor is el kell gondolkoznunk ezen a dolgon, testvérek, hogy milyen végtelenül komoly dolog a bűn, ha Isten ilyen módon hajlandó csak megengesztelődni és megbocsátani azt nekünk. Összefoglalom, ma este nem tudunk tovább menni. Ha Dávid által emlegetett bűnt, vétkeket ebben a koordináta rendszerben nézzük, amit igyekeztem itt elétek vázolni, akkor súlya lesz a bűnnek. Még a legkisebb bűnnek is. Ha nem ebbe a koordináta rendszerben nézzük, akkor tudjuk félváról venni. De akkor nem úgy kezeljük a bűnt, ahogy kell. A bűnt akkor kezeljük jól, ha abba a koordináta rendszerben nézzük, hogy Isten elénk tárja, hogy na ebben nézzétek. A bűn az egy rám támadás. A bűn az én szövetségemnek a megszegése. A bűn egy olyan dolog, ami miatt haragszom. És meg foglak büntetni. A bűnt is megbüntetem, de titeket foglak megbüntetni, akik elkövettétek. A bűn egy olyan dolog, ami magába hordja a büntetését. Kikerülhetetlenül. Ez a törvény. A bűn egy olyan dolog, ami nem csak a ti és Isten kapcsolatát zavarja meg, hanem kihat az egész környezetetekre, és mindenkit megzavar. És mindenkire hozza az Isten haragját és büntetését. El kell ezeken gondolkoznunk, testvéreim, és úgy kell elolvasnunk talán még egyszer ezt a Zsoltárt, hogy tudjuk, hogy Dávidnak a fejében mi volt, amikor leírta ezeket a dolgokat. Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűn nem tulajdonít, lelkébe csalárdság nincsen. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezet, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallám neked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy lelked szólott Dávidban, és általa tanítasz bennünket a bűnnek a szörnyű, rettenetes valóságáról. Látod, hogy mi hajlamosak vagyunk a világ nyomásának engedve, a korszellem kényszerének engedve a bűnt nem komolyan venni, félváról venni. Köszönjük néked, hogy te újra visszaterelsz minket lelked által, igéd által ahhoz a bűnfelfogáshoz, ami benned van, ami a te jellemződ és ami a te embereidbe is ott volt. Kérünk téged, hogy te csiszold ezt bennünk, és te újíts meg bennünket, hogy úgy tudjunk minden egyes konkrét bűnre nézni, mint ahogy te nézel ezekre. Urunk, hogyha így tekintünk a saját nyomorúságainkra, bűneinkre, akkor megretten a szívünk, és össze kell roskadjunk előtted, és azt kell mondjuk, igaz vagy, bármit ítélsz fölöttünk, vagy gyerekeinken, vagy utódainkon, és nem marad más a számunkra, mint kiáltani te hozzád, hogy könyörülj meg rajtunk, bocsásd meg a vétkeinket. Segíts, hogy néven tudjuk nevezni, elét tudjuk hozni azt is, amit tudunk, azt is, amit nem, azt is, amit szándékosan követtünk el, azt is, amit nem szándékosan. Segíts, hogy hadd esedezzünk hozzád a porból, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Áldunk téged azért, atyánk, mert Krisztusért, az engesztelő áldozatért te az ősidőkben is, és ma is az utolsó időkben is kegyelmes vagy. Köszönjük, hogy nekünk kegyelmezel, szabadítasz meg a bűnterhétől, és emelsz vissza a veled való közösségbe, ahol boldogok lehetünk. Mi ezt elérni nem tudjuk, de hadd magasztaljunk most téged azért, hogy adtad a fiút, adtad a keresztre az örökkévalót. Köszönjük Jézusunk, hogy érettünk áldoztál, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük néked, hogy ma este is szóltál hozzánk. Kérünk, hogy áld meg szívünkbe mindazt, ami elhangozhatott. Kérünk, hogy készítsd el a holnap esténket is. Készíts a veled való találkozásra, nagy péntek ünnepén. Áld meg majd húsvét ünneplésünket is. Segíts és a te kezedet fogva hadd menjünk végig ennek az ünnepnek az óráin. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen.